Színes, szép szavak. A szerkesztő Pajzs Judit.
60 évvel ezelőtt kezdődött az első olyan gyűjtésvizsgálat, ami azt próbálta kideríteni, hogy az ország különböző tájain, illetve a magyarul beszélő vidékek különböző tájain bizonyos szavak hogyan őrződtek meg. A vizsgálat folytatódik 60 év után, és visszatérnek a kutatók ugyanazokra a területekre, amerre elődeik jártak. Azt vizsgálják többek között, hogy hogyan változott a nyelv. A kutatócsoport vezetője Kisjenő professzor úr.
Több határozott célja van minden ilyen természetű kutatásnak. Az első, nem azt mondom, hogy a legfontosabb, de elkerülhetetlen, kikerülhetetlen feladat az, hogy az egyidejű állapot nyelvhasználati tényeit rögzítjük. A másik, hogy megállapítsuk összehasonlítván az új atlasz adatait a régi, az 1949-ben indult gyűjtés adataival, megállapíthatjuk, hogy mi változott az elmúlt fél évszázad során.
Amikor 60 évvel ezelőtt ez a kutatás elindult, talán nehezebb dolga volt a kutatóknak, hiszen a hangrögzítés nem volt olyan színvonalú, mint ma. A régi adatokat hogyan tudják a mai kutatók használni?
Az 1960-62-es különböző szalagos magnóval készült felvételeket a Zeneutudományi Intézetben már digitalizálták. Most már ugyanúgy hozzáférhető.
Mai technikán.
Így van, számítógépes formátumban, mint ahogy a jelenleg készülő, illetve készült felvételek, és ezeket a digitális feldolgozásban kiválóan tudjuk használni.
Az 50 évvel ezelőtti gyűjtés anyaga sok-sok kötetben a Magyar Nyelvjárások Atlasza néven hozzáférhető a könyvtárakban. A szomorú magyar szakosok használják vizsgaidőszakokban, de viszonylag ritkán veszik elő a kutatók. Valami hasonló készül most is, de nyilvánvalóan majd évekkel később a mai technika eszközeit felhasználva.
Van egy harmadik feladatunk is. Ez az előző, a nagy atlasz munkálataihoz képest novum, tehát újdonság. Mi vizsgáljuk azt is, hogy a nyelvjárási beszélők nyelvi mentalitásában következett be valami változás. Nyelvi mentalitás, ugye azt értjük, hogy a beszélők hogy viszonyulnak nyelvváltozatukhoz, egyáltalán miképp vélekednek róla, de nem csak saját nyelvváltozatukról, hanem más nyelvváltozatokról is. Ez azért fontos, mert a nyelvjárások jövője nem kismértékben attól függ, hogy miképp vélekednek a nyelvjárásokról a nyelvjárási beszélők. Ha szépnek tartják, jónak tartják, értékesnek tartják, akkor inkább megőrzik. Ha viszont azt hiszik róla, vagy azt tudják, hogy csúnya, kerülendő, akkor hamarabb feladják. Ez tehát a harmadik vizsgálati célunk. És van egy negyedik is. Ez nem kimondottan nyelvészeti feladat, de szívesen vállalkozunk erre is. Arról van szó, hogy a nyelvhasználatban bekövetkező változások mindig a társadalomban bekövetkező változásokat tükrözik, azt követik. Tehát megállapíthatjuk a vizsgálatok, az adatok alapján azt, hogy az elmúlt fél évszázadban milyen kulturális és egyéb változások következtek be az adott közlők körében, tehát a vidék magyarságának a körében, és a kultúra változások nyelvi tükröződése lehetővé teszi, hogy messze menő következtetéseket vonjunk le esetleg arra is, hogy mi várható a közeljövőben.
Vannak olyan szavak, amik rendszeresen előbukkanak egy-egy ilyen vizsgálatnál? Vagy lehet-e olyan kifejezést említeni, ami nagyon érdekesen változott az elmúlt 60 évben? Schulz Judit válaszol.
Vannak szavak, amik újra és újra előkerülnek egy-egy régióban. Például egy kijelölt kutatási terület a mezőség, egy kijelölt kutatási terület a Székelyföld, és ezeknek az elvárt adatait, tehát az előző gyűjtések során felgyűjtött adatokat, mi úgy megyünk ezekre a gyűjtésekre, hogy ezeket kiírjuk magunknak, hogy mit válaszoltak 50 évvel ezelőtt az adott kérdésre, és ugye azt várjuk, hogy ezt tudjuk előcsalogatni belőlük. Területenként változó az, hogy mennyire jönnek elő ezek a régi kifejezések. Vannak olyan területek, ahol gyönyörűen előkerülnek újra, tehát a döblec az még mindig döblec, a bosztán az ma is bosztán, ez mind a kettő a sütőtöknek egy-egy tájszava. És vannak olyan területek, ahol pedig azt tapasztaljuk, hogy már a nyelvjárási kifejezések lecserélődnek a köznyelvi kifejezésekre. Minél elzártabb egy település, minél távolabb van bizonyos nagy központoktól, tehát akár Budapesttől, akár egyéb regionális központoktól, annál inkább megmaradnak ezek a régi kifejezések.
Gyerekkoromban, amikor elkezdődött a nagy atlasz gyűjtése, tehát 1949 körül, nagyon jól emlékszem rá, nagyanyám, akit mi öreg anyámnak szólítottunk annak idején még kizárólag, három szót is használt az orgona jelölésére. Szentgyörgyi virág, szelence, orgona. És én akkor gyerekfejjel nem értettem, hogy miért van ez. Szüleim ugyanis már csak orgonát mondtak. Később derült ki az, hogy a Szentgyörgyi virág az elsődleges megnevezési forma volt, és pedig azon az alapon született, hogy ugye Szentgyörgy napja körül kezdett nyílni az orgona. A szelence, szláv eredetű szó, ezt nyilván különböző szomszédos nyelvjárások közvetítésével kapták a ráma közjek, mert hogy Mihályról van szó szülőfalomról, az orgona pedig köznyelvi közvetítéssel került a nyelvjárásba. Tehát amit én gyerekkoromban hallottam még, azt ma már régen nem hallom. Tehát sem Szentgyörgyi virágot nem mondanak, sem szelencét nem mondanak, és mivel szülőfalumban elvégeztem ezt a bizonyos gyűjtést már igaz diktafon nélkül, kiderült, hogy vannak az idősebbek között olyanok, akik emlékeznek arra, hogy tényleg volt Szentgyörgyi virág, de már ők is úgy mondják, hogy öreganyámtól hallottam, vagy öregapámtól hallottam. Magyarán tehát, aki falun előfordult és előfordul, találkozik olyan kifejezésekkel, szavakkal, amelyekről maga tudja igazolni, hogy tényleg régen volt, régen így mondták, ma már nem is használják. Vagy a hétfőt annak idején még a nagyszülők hetfe-nek mondták, tehát hetfének, és ehhez kapcsolódott egy érdekes gyerekugrató nyelvi rejtély is. Azt kérdezték tőlünk, hogy na, télen kőkezdte, nyáron nem kőkezdte, az mi? És ugye mi azt gondoltuk, hogy ez azt jelenti, hogy télen kőkezdte, nem tudom micsoda mit, nyáron meg nem kölykezik. Tehát ugye állatokra lehetett gondolni. Nem ezt jelentette, hanem azt jelentette ez a mondás, hogy télen kell kesztyű, nyáron nem kell kesztyű. Tudni, a kesztyűnek régen keszte alakja volt, de akkor már nem élt a kesztető alakban, hanem csak ebben a bizonyos frazeologizmusban. Tehát egy csomó érdekes dolog említhető, de én itt be is fejezem, mert a kedves kollégák is hadd szóljanak.
Bárti János.
Ennek a gyűjtésnek talán egy nagy újdonsága és sajátossága az, nagyon sokan végzik ezt a gyűjtést az ország több pontján, különböző egyetemek hallgatói és kutatók, hogy nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy egy-egy településről több korosztályt, többféle társadalmi helyzetű és mind a két nemhez tartozó adatközlőt is találjunk. A cél az, hogy egy településről minimum 10 beszélőt megszólaltassunk az interjúk során. Még nem tudjuk lemérni az gyűjtött anyag összes tanulságát, de számos meglepetést és esetleg már hipotéziseink igazolását is tartogathatja, hiszen nem csak azt tapasztaljuk az élményeinkből, hogy idősek emlékeznek régebbi kifejezésre, hanem esetleg azt is, hogy a középkorosztály közelít a köznyelv felé, nem annyira használja, esetleg az emlékeiből még előszedi a régebbi kifejezéseket, vagy hangtanilag, beszédmódjában mindenben közelít az irodalmi magyar köznyelvhez, de néha azt veszük észre, hogy egy-egy 8 éves odafutkosó fiúcska úgy beszél, mint a 90 éves nagymamája.
Hát nyilván a nagymama neveli, vagy ő vele van a legtöbbet.
Pontosan, de mégis jól esik, hogyha egy ilyen kisgyerek kiáltozza felénk az elvárt adatot, és nem egy nagymama kutat az emlékeiben. De nehéz maga ez a gyűjtési szituáció, hiszen mesterkélten próbáljuk előhívni azt, amire mi kíváncsiak vagyunk. Nem biztos, hogy az adatközlő hibája, hogy nem jut éppen eszébe, hanem nekünk kell úgy körülírni kérdések alapján azt a fogalmat, amire kíváncsiak vagyunk, hogy azonnal rá is vágja, és néha ez csak harmadszorra sikerül, mert nem írtuk elég jól körül.
Milyen nem az ökölnyi nagyságú összetapadt földdarabnak?
Gaj.
Villámás után mit hallunk, mi történik az ég?
Dörög.
Mondunk, mi történik az ivatar után, megint szép lesz az idő.
Kitisztul.
Mi az, amiből a marhány szik az istállóban?
Jászolj.
Hogy mondják, amikor a kakas párzik? Mit csinál a kakas?
Bendőrezik.
Hogyan mondják, amikor éjjel a kutya hosszan elnyújtva üvölt?
Bankol, vagy hogy...
Hogyan mondják a kutyára, mit csinál, amikor kicsinyeket hoz a világra?
Kölykezik.
És a macska?
Ellik.
A disznó?
A disznó malacozik.
A tehén?
Borjazik.
A ló?
Csitkózik.
A jó?
Piaci.
Milyen neve a búzaföldnek, amikor már learadták, és csak a szárvégek állnak ki a földből?
A tarró.
Milyen neve a búza szárának, amikor már elcsépelték, és azt alomnak szólják az állatok alá?
Szalma és török.
Milyen neve az utoljára kaszált fűnek?
sarjú.
De amit elvárnak maguknak is sokszor újdonság, azt gondolom, hiszen annyira fiatalok, hogy a hétköznapokban nem hallják. Azt hiszem, a csapat legfiatalabb Ambrus lehet.
Igen, én vagyok. És ez valóban így van, tehát már akkor is, amikor készülünk a gyűjtésre, éppen a buszon vagy a faluban, mielőtt elindulnánk az adatközlőkhöz, gyakran meglepődöm bizonyos alakokon. Például én erdélyi születésű vagyok, és nagyon sokféle nyelvjárást hallok arra felé, és hát azon szoktam meglepődni, hát hogy nem ismertem eddig ezt a szót, de hát korombogi folyólag ez természetes. Nagyon nagy élményem volt, amikor itt a Budapest közeli gyónközségben gyűjtöttem a mi lakóhelyemhez, igen közel van, mivel hogy már 89 óta egybeépült Dabasvárossal, és egy kicsit nem is elkeseredve, de olyan lazán indultam ennek a falunak neki, mert úgy voltam vele, hogy valószínűleg annyira nem is lesznek érdekes dialektológiai jelenségek.
Közel van a fővároshoz.
Így van, ezt akartam mondani, hogy mivel 40 kilométerre van a fővároshoz, nagyon nagyot csalódtam pozitívan benne. Ugyan az idősek körében, illetve hát az 50-es középkorosztálytól az idősebbek felé él még az autentikus gyóni nyelvjárás valamelyek formája. A kérdőívenben van két kifejezés, ez a jobb és a baloldali ökör megnevezése, amit nagyon ritkán, illetve nagyon nehezen szoktunk kijelni az adatközlőktől, és gyűjtéseim során kiderült, hogy hát gyónon régen nagyon nagy hagyománya volt az ökörtartásnak, így tulajdonképpen a 40-es, 50-es és az annál idősebb korosztály férfi és női tagja is kiválóan produkálták ezeket az adatokat, ha jól emlékszem, a csász és a hojsz volt. Kiváló.
Most a fogatolásról beszélünk, amikor fogadba teszik az ökröt.
Így van, és a jobb oldali ökörnek ugye valónak a neve, vagy pedig a jobbra-balra vezényszavak feleltek meg ezeknek a kifejezéseknek, illetve kiváló néprajzi adatokat kaptam az ökörfogat felépítéséről, az ökörtartás sajátosságairól és a többi. És ez nagyon nagy örömet okozott számomra.
A nyelvész egy ilyen kutatás során automatikusan néprajzossá is kell bizonyos értelemben váljon, ugye?
Bizonyos értelemben igen. Én pesti vagyok, aztán én vagyok az egyetlen a gyűjtő csapatban, akinek nincsenek vidéki gyökerei. Világéletemben városi környezetben nőttem föl, de már nagyon sokat tudok a kenderfeldolgozásról, az aratásról, a szövésfonásról. Egyébként nagyszerű élmény, mert ezek olyan dolgok, amikkel a hétköznapi életben nem találkozhatnék. És egyszerűen jó, nagyon sokat tanulunk az adatközlőktől.
És fonóba jártak?
Jaj, de mennyit jártunk?
Arról tessék nekem mesélni a fonóba.
De mennyit jártunk a fonóba is, Istenem, s fontunk. Az szép volt a fonóba, olyan szép volt, mert oda jöttek a fiúk is, és aztán a fiúk hívtak ki. Jöttek, aztán hívtak ki, ugye egy olyan szokás volt, és aztán megpuszítják a lányokat, és akkor visszajöttünk, s nevettünk, s kacagtunk, s na, énekeltünk is, volt amelyik font, volt amelyik serített, avval a serítővel.
És olyan szép volt, hogyha valaki elejtette az orsóját, akkor mi történt?
Akkor aztán énekeltek az öregebb asszonyok, hogy elejtettem az orsomat. Ki fogja ki, és kiadja vissza, s aki visszaadta, annak kellett, hogy fizessen, kellett adjál neki egy puszit, másképp nem akarta visszaadni. Na és még mondjak valamit, mikor volt a hántás, mikor leszedtik a málét, aztán tették be a csüregbe. Régebben sok málé volt már az embereknek, volt a földjük. Na aztán ott is mindig gyűltünk össze, így a fiatalok is, a öregek is, minden. És akkor aztán jöttek a legények is. És aztán, mikor vége volt a hántásnak, gyúrták meg a leányokat a szoknyájuk alá, gyúrták be a panussal. Hogy olyanak voltunk, hogy nini. Úgy meggyúrva. És aztán ott is egy olyan kacagás volt, egy olyan szép volt. Régebben, de most már nincs az a divat.
Igyekszünk olyan adatközlőket keresni, akik hagyományos mezőgazdasággal foglalkoznak, nem túliskolázottak, tehát nem egyetemet végzett, vagy gimnáziumot végzett embereket keresünk, hanem olyanokat, akik egész életükben a föld közelségében éltek, mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak. Engem mindig lenyűgöz az a természetes intelligencia, ami ezekben az emberekben van, és egyszerűen élmény hallgatni őket, és nagyon-nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és nem csak néprajzi értelemben lehet nagyon sokat tanulni. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy egy-egy ilyen gyűjtőútról nagy élményekkel feltöltődve jövünk, és morálisan is nagyon megérintenek minket ezek az utak. Én pesti lányként úgy élem meg, hogy oda megyek, zavarok, feltartom, olyasmiket kérdezek tőle, amikre néha csak így néz, hogy miért kérdezek én tőle ilyesmit, és főleg a határon túli gyűjtéseknél, én főleg határon túl gyűjtöttem, mindig azt tapasztaljuk, hogy hihetetlen szeretettel fogadnak minket, mint hogyha valami hírességek lennénk, megvennek. énekelnek, és nem hogy könyörögünk el, hogy beszélnek velünk, hanem megyünk az utcán, és kiköszönnek. Jó napot kívánok! Hát honnan tetszett jönni? Jöjjön be, üljön le, igyék egyet! Megtisztelve érzi magát az ember, sőt, nekem sokszor a szégyenérzet is feltámad, hogy én kérek szívességet, és mégis úgy tekintenek ránk, mintha mi tennénk szívességet nekik, mert úgy érzik, hogy, és jól érzik, mert ez is egy célja ezeknek a gyűjtéseknek, ha nem is tudományos, vagy nem is megfogalmazott célja, hogy megőrizzük ezeket a nyelvjárásokat, és hogy felhívjuk legalább a hallgatóság figyelmét arra, hogy ezek értéket képviselnek. És azt hiszem, hogy ezt érzik az adatközlők, és ezért nagyon-nagyon hálásak, és ez egy nagyszerű élmény.
Tulajdonképpen nagyon sok szempontból nem is érdekli őket, hogy miért megyünk oda, hogy miről szól a beszélgetés, mire fogjuk használni, de érdeklődünk irántuk, ezt ők ugyanúgy megtiszteltetésnek veszik, mint ahogy mi megtiszteltetésnek veszük, hogy fogadnak minket. Ezen felül valóban egy kicsit kellemetlen, amikor oda megyünk, és tulajdonképpen honorálni nagyon nem tudjuk azt, hogy beszélgetnek velünk, és akkor megvendégelnek minket, etetnek, itatnak. Ez nem csak határokon túl, hanem határokon belül is így van. Habár tapasztalataim szerint itt az emberek kicsit zárkózottabbak, tehát határon belüli gyűjtéseimnél többet dolgoztam azon, hogy az adatközlők fogadjanak, de akik fogadtak és vállalták az interjút, azok hasonlóképpen voltak kedvesek.
Van két dolog, ami nélkül ez az egész munka nem működhetne. Az egyik az a magyar nyelvjárás kutatók önzetlen segítsége, a másik pedig a gyűjtésben rengeteg segítséget kapunk az egyháztól, olykor a polgármesteri hivataloktól, illetve a helyi tanítóktól. Nagyon sokszor, amikor megérkezünk, listával várnak minket. Ide mehetünk oda, amoda, mert már várnak. És ez nagyon-nagyon sokat számít a munkánkban, főleg amikor egy-egy ilyen körutazásra megyünk, ahol egyetlen egy nap jut arra, hogy egy faluban dolgozunk, akkor enélkül nem tudnánk elvégezni a munkát.
Ezeknek a gyűjtéseknek a nyelvészek számára bizonyára rengeteg haszna van, és rengeteg következtetést vonnak le belőle. De a megőrzésnek lehet-e a célja, hogy visszacsempészük a nyelvbe ezeket a kifejezéseket?
Ez túl merész cél volna, hogyha ezt tűznénk ki magunk elé, hogy valahogy visszaszármaztassuk. Ez túl bonyolult kérdéskör, de azt mondanám, hogy az a tény, hogy megőrizzük a jövő számára, lehetőséget biztosít arra, hogy adandó esetben írók, költők, publicisták, tanárok éljenek azzal a lehetőséggel, hogy ezeket a felgyűjtött adatokat valamire használják. Ez természetes dolog. Tehát ilyen értelemben el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb ebből több vagy kevesebb ez vagy az, akár köznyelvi szintre is jut, de csak így tudom elképzelni. Egyébként nagyon fontos kérdéseket érintettek ifjú kollégáim az imént, ahogy szóltak, és hadd hivatkozzam Kodály tanár úrra, aki azt mondta, hogy népet csak egészben lehet megismerni, és minden a néppel kapcsolatos tanulmány csonka marad, ha nem a népélet egészén alapul. Ebből én azt következtetem, és talán nem tévedek, hogy bizony a magyar humán értelmiség képzésben igenis fontos szerepe lehetne, kellene, hogy legyen annak, hogy megismerjük a vidéki, a falusi emberek életét is, ahogy a Schulz Jutka az előbb szinte lírai vallomást tett arról, hogy pestiként milyen tapasztalatokra tett szert. Jó lenne, ha követnénk a finn példát. A finnek azt csinálják, hogy a finn szakos hallgatónak több hónapra el kell mennie vidékre, és ott élni az ottaniakkal együtt, hogy megismerje, hogy milyen is az a másfajta élet, amely élet nem kötődik a fővároshoz például. Ennek a gyűjtésnek nyilván ilyen hozadéka is lesz, föl tudjuk mutatni és igazolni, hogy ami korunkban is szükség volna erre, illetve hogy a magyar szakos képzésben mennyire fontos foglalkoznunk a nyelvjárásokkal is, mert itt nem csak nyelvi kérdésekről van szó, hanem arról, hogy a leendő értelmiségiek szemlélete gazdagabb legyen, horizontja táguljon. Itt egy többé-kevésbé gyorsan vagy kevésbé gyorsan elmúló nyelvi világról van szó, és ha ezt nem gyűjtjük föl, egyszer és mindenkorra elveszik. Az adatközlők sírba viszik magukkal azt a hatalmas tudást, ami a nyelvben, például a szavakban is megmutatkozik és megmenthető. Ezért tehát mondjuk az európai nyelvjárás kutatásban 60-50 év óta az egyik legkorszerűbbnek mondott vizsgálati terület, hogy mi változik a nyelvjárásokban. És ennek világos, tudományosan könnyen megfogalmazható summázata az lehet, hogy a legnagyobb mérvű és a leggyorsabb nyelvhasználati változások a nyelvjárások körében zajlanak. Ennek van egy másik oldala is, mégpedig az, hogy a nyelvhasználati újraorientálódás vagy átrétegződés legtöbb terhét a nyelvjárási beszélők hordozzák. Erről nem nagyon tudunk, de tessék arra gondolni, hogy amikor mi kimegyünk gyűjteni, akkor ezt számukra tudatosítani kell. Azok az emberek, akikkel mi találkozunk, egyrészt ugye a köznyelv hatása alatt állnak, és velünk igyekeznek úgy beszélni, hogy megfeleljenek a köznyelvi norma szabályainak. Ugyanakkor ők ismernek egy másik nyelvváltozatot, sőt, azt általában jobban ismerik. És ebben az érdekes állapotban, a gyűjtésnek ebben a feszültség zónájában mit produkálnak, mennyire tudják hitelesen
produkálni. Vizsgahelyzet valamilyen.
Természetesen. Kimondottan vizsgahelyzet. És a mi kötelességünk, dolgunk az, hogy oly módon viszonyuljunk hozzájuk, lélektanilag felszabadítsuk őket, hogy tudjanak hitelesen, őszintén megszólalni, hogy ne vizsgadrukkot érezzenek, hanem azt érzékeljék, hogy mi valóban úgy megyünk hozzájuk, hogy mi tiszteljük őket, és mi tőlük remélünk valamit, tőlük várunk valamit. Tehát mi vagyunk azok, akik kapunk, nem pedig ők. Illetőleg, hogy mit adhatunk ebből az egészből vissza, azt adhatjuk vissza, hogy rögzítjük, hogy mi volt, vagy mi van, és ezt később majd tudománycsatornáink keresztül visszajuttatjuk. Van is egy elv a nyelvtudományban, a Labovi elvek, hogy tudnék, mi adósaivá válunk adatközlőinknek, annak a közösségnek, és nekünk kutya kötelességünk visszaadni a közösség számára abból, amit kutatási eredményként elérünk. Nekünk ilyen határozott szándékaink is vannak természetesen.
Arra akartam visszatérni, hogy egy-egy ilyen gyűjtési szituációban hogy is zajlik ez tulajdonképpen, hogy a hallgatók maguk elé tudják képzelni. Általában hosszabb szövegeket próbálunk kicsalni a beszélőkből, tehát folyamatosan beszélgetünk, és olyan témákról, ami valóban érinti is őket, vagy a mindennapjaik része, vagy része volt, esetleg gyerekkorukból felidézik az asszonyok a szövés-fonás folyamatát egy tárgyképe alapján, vagy a kenyérsütést, ami mindennapos tevékenység volt, a férfiaktól esetleg a disznóvágás szokásait, vagy egy disznóvágással eltelt nap minden fontos eseményét, illetve olyan dolgokat, ami az életükben nagy hordehelyű, nehéz elfelejtenünk, ahogy nemrég a Székelyföldön pont azokban a falvakban végeztünk ilyen gyűjtést, ahol a néhány évvel ezelőtti hatalmas árvíz pusztított, és hát nem kellett sokáig faggatnunk az adatközlőket, hogy erről hosszasan tudjanak beszélni, és pont amikor ilyen hosszasan, ilyen súlyos dologról beszélnek, akkor természetesen történik egy kattanás, egy váltás, és azonnal azokat a jellegzetes hangtani, hanghordozásbeli sajátosságokat mutatják, amik erre a területre igazán jellemzőek.
Nyilvánvalóan az érzelmi töltésnek az eredménye.
Igen, természetesen erre már korábbi kutatók is sokszor rámutattak, de ez mindannyiunknak minden alkalommal a feladata, hogy ezt az emlegetett vizsga szituációt egy kicsit visszaszorítsuk. És aztán jöhet a hosszú és unalmas kérdőív az adatközlő számára, amit végig kell kérdeznünk egy-egy kifejezéssel, nem mindig egy-egy szóra vagyunk igazán kíváncsiak, hanem az abban rejlő bármilyen nyelvi aratájra jellemző dologra. Sűrűn váltogatják egymást a témakörök, de általában az adatközlők nagy része furcsa pillantásokat eregetve, de azért tűri ezt a vallatást, és a vége felé pedig képeket mutogatunk, talán ez egy kicsit már színesebb része az adatközlésnek, és akkor mi ámulva hallgatjuk, hogy a felhőre azt mondják, hogy felleg, vagy a kerteket feltúró kicsi állatra, hogy honcsok, és akkor még inkább előjön az érzelmi töltet, mert senki nem szereti ezt a honcsokot.
De a vakondok lenne?
Igen, és végül általában kérdezgetjük őket arról, amit itt a kollégák már emlegettek, hogy hogyan is viszonyulnak ők a saját nyelvhasználatukhoz, ahhoz a nyelvhez, amit a tévében, a rádióban hallanak, hogyan használnak-e bizonyos kifejezéseket, amiket felolvasunk nekik a tegezés, magázás témaköréből egymás megszólítása, tehát különböző nyelvi változatokat mutatunk föl, és nekik csak el kell dönteni, hogy melyik az, amit ők inkább használnának.
Folyamatosan visszatérő tapasztalat, hogy ugye megérkezünk, bemutatkozunk, elmondjuk, hogy honnan jöttünk, miért jöttünk, és akkor mindig megpróbálnak ugye szépen beszélni, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy hát én csak olyan romlott magyart beszélek, meg ez olyan parasztos, ahogyan én beszélek, én nem tudok olyan szépen beszélni, mint maguk pestiek, de azért próbálkoznak. És ugye mi mindig újra és újra elmondjuk, hogy mi ezt egyáltalán nem tartjuk se csúnyának, se romlottnak, ellenkezőleg szépnek tartjuk, értékesnek tartjuk, ezért jöttünk, hogy ezt halljuk. Elkezdjük a kérdőívet, lemegy a beszélgetés, és jönnek ezek az úgynevezett szociolingvisztikai kérdések, amiben az is szerepel, hogy szépnek tartja ő a saját nyelvjárását. és az az ember, aki a beszélgetés kezdetén még azt mondta, hogy hát ő egy romlott nyelvet beszél, ennél a kérdésnél nagyon gyakran azt válaszolja, hogy persze, hogy szépnek találom, hát ebben születtem, ezt kaptam az édesanyámtól, persze, hogy szépnek találom, és persze, hogy szomorú lennék, ha elmúlna. Illetve vannak olyanok is, és ez is elég gyakori, akik azt mondják, hogy mi nem is beszélünk tájszólásban, mi könyv szerint beszélünk. A szomszéd faluban ott nyelvjárásban beszélnek, az csúnya, de mi könyv szerint beszélünk, és mondja ezt tiszta mezőségi nyelvjárásban például, ezek nagyon kedves élmények.
És aztán térjük vissza a lakadalmakat, mondtam volna, hogy mind csak táncolnak, népség attól vigadik. Macsor volt, ha mentél unta, indult szombaton. Nem egy kész igátés, hanem a unta. Úgy mondták, fülka, szombaton. Mindig úgy akart menjen vasárnap untába, a szombatás tépül befogolt. Szombaton este mentek, aztán menni fülkébe. Mentek fülkébe, azt a vasárnap minden nyirasza hazajött a templomtól, magaski nyirasza ment haza lakásához, nyire ment az övéhez, nem mentek egy párig. Mindenki külön. Azt a délután nyirelnél készültek, menjenek nyirasza, itt volt a legszebb. Szekerek, sok szekér, lovak volna, felkészítve sok szekér. Az asszonyok mi felhányják a kandáikat szépen, mondják, mint egy virág, mint egy pank. Felülnek a szekarákba, és a legifjobbak mennek elől a szekarák előtt hioktatva. Mikor oda mentek, akkor annyira az a mennyasszony, mondjam, hogy mennyasszony, állom búa egy szobába. Bűn zár az ajtó, oda nem lát menni bé, még ki nem fizetik, hogy annyira asszát elvegyék. Akkor menni nyire, a hiogatók a szép legényekkel készülve, és mentek, hogy vegyék el annyira asszát, mentek bé. Hamarabb jöttek zárva a kapukat, mikor betörtek a kapukon, aztán be kellett terjenek a házba, menjenek a házba. Még egy nyirászat kivették. Aztán a nyirászat be volt gyűlve egy igen sarakba, kocba, és egy lányik riva búva. És aztán, amikor nyúltak be a legények, hogy fogják meg a nyirászat, szúrtak oda más lányok a keziket. Még megtalált a nyirászának a kezik, hogy kihúzzon itt a kocba, a sarakból. Aztán vette, és vitte ki nyirével leibe. Nyire megcsókolta a kazit, nem az arcáját. És Nyirének volt a botja, úgy ment a serve, felkötve a botra. És akkor megmondta, hogy hogy vári lesz. Vagy megsérült a nyira a harmincas, ütötte bottal egy-egyet. És akkor mondta, hogy az Isten, hogy annyi vári és kopjon csak.
Néha számunkra Budapestről több száz kilométert utazva természetesen autentikusnak tűnik egy nyelvjárás, de olykor egy helyi idős néni mutat rá arra, hogy milyen más rétegek dolgoznak emögött. Ha az ő különleges kifejezései nekünk nagyon is nyelvjárásiasnak tűnnek, vannak olyan rétegek, amiket már mi nem tudunk előhívni. Egy hölgy azt mesélte el, hogy ő teljesen úgy beszél, ahogy a tévében, mondta ő, de régen még beszéltek nyelvjárásban, ezzel a szóval fejezte ki magát ráadásul. Olyan rokonaira utalt, akik a 19.-20. század fordulóján, Amerikába kivándorolt egykori rokonok leszármazottai, valami rejtélyes oknál fogva még meg is tartották a magyar nyelvüket, és néhány évvel ezelőtt újra ott jártak a szülőfalujukban, és ezek az Amerikában felnőtt rokonok valóban valami egészen különleges nyelvállapotot őriztek meg a néni szemében. Tehát találkozunk olyan adatközlővel, aki igenis nyitott szemmel jár, illetve nyitott füllel, és megvannak a saját tapasztalatai a nyelvjárásokról és azok megőrződéséről.
Van egy további kérdésünk is, ami direkt arra kérdezze rá, hogy szégyelli a nyelvjárását, és hál' Istennek legtöbbször nem a válasz erre, és tovább viszi, hogy ők nem is tudnak másképp beszélni. És valóban ez így van, mert hogy az imént említett vizsgaszituáció nem minden adott közlőnél áll fönt. Ugyanúgy leülünk ketten egy csendes szobában, ami veszélyezhetni az adatközlőt, mert mondjuk valószínűleg nem, mivel hogy a saját házában van. Bekapcsolom a diktafont, az világít és stb. Tehát érzékelhető, hogy én most felveszem az ő hangját és magammal viszem, de ugyanúgy beszél, mintha diktafon nélkül csak az utcán szólítanám meg. Viszont vannak olyan kérdések, amik arra vonatkoznak, hogy beszél, amikor mondjuk hivatalos helyre megy, vagy olyan szintén helybéli, vagy akár városi beszélővel, aki nem beszéli a helyi nyelvjárást, hanem mondjuk a köznyelvet beszéli, vagy az adott hivatali nyelvet. Ott azért szokták mondani, hogy akkor ott igyekeznek kicsit a köznyelvet elővenni, és nem a nyelvjárásukat, de van adott közül, aki megjegyzi, hogy neki körülbelül ez a második mondat után már nem sikerül a továbbiakban. Még egy történetet mesélni kell, amit egy nagyon kedves adatközlő mesélt nekem, hogy amikor Pesten jártak a családjával, és egy étteremben ebédeltek, és ugye a szabad beszélgetésben felszabadulva nem figyeltek arra, hogy ők a saját halott nyelvjárásukat használják, belemelegedtek a társalgásba. Egy idő után figyelmesek lettek, hogy a másik asztalnál két-három öltönyös úr valamiért kifejezetten feszélyezve nézi őket. És úgy gondolták, hogy hát akkor ők most mennének is, mert zavaró tényezők az étteremben, mire az egyik úr oda megy hozzájuk, és megkérte őket, hogy maradjanak, legyenek szívesek, mert ők lemondtak egy tárgyalást azért, hogy hallgathassák, hogy milyen szépen beszélnek.
Egy nagyon kedves székely bácsival beszélgettem, és kérdeztem ezeket a szociolingvisztikai kérdéseket. Szégyenli a nyelvjárását, tapasztalta-e már, hogy megszólták, megszégyenítették a nyelvjárása miatt, és elmesélt egy történetet, hogy itt járt Magyarországon, nem Budapesten, hanem valahol Kelet-Magyarországon, nem tudom már pontosan, hogy hol, ahol megszólták, hogy hát ő csúnyán beszél, ő nyelvjárásban beszél, mire a bácsi felháborodva mesélte nekem, hogy én beszélek csúnyán, amikor ő azt mondja, hogy gyűn, meg hun, hát az van leírva, nem az van leírva, az van leírva, amit én mondok.
Sokat emlegették a kérdőívet. Ez azonos vagy hasonlít a 60 évvel ezelőtt használtra?
Mint hogy követéses vizsgálatról van szó, természetesen a mi kérdőívünk nagy része azonos azzal, ami a Nagy Atlaszban is használatos volt. A követéses vizsgálatnak feltétele, hogy ugyanazokat a kérdéseket tegyük fel ugyanazokon az adatgyűjtőpontokon, tehát településeken, amely kérdéseket annak idején ezen falvakban föltettek. Na most vannak bizonyos új kérdéseink, ez azért vált szükségessé, mert egyrészt a nyelvtudomány bizonyos olyan kérdéseket is fölvetett azóta, amelyekre mi választ keresünk. Másrészt pedig azért kellett kihagynunk egy csomó kérdést, mert idejét múltá vált. Gyakran előfordul, hogy a kérdés olyasmire kérdez rá, amely a nyelvterület nagy részén már nem használatos, akkor ezt nem érdemes megkérdeznünk, mert arra is figyelnünk kellett, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök eléggé szűkösek, bár teszem hozzá, csak köszönettel tartozunk a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy a kutatócsoport létrehozását lehetővé tette és finanszírozza. Ha ez nem lenne ez a kutatás. Én mottóul azt választottam magamnak, nem hivatalosan, amit jó emlékezeti Bethlen Gábor erdélyi fejedelmünk mondott. Nem tudunk megtenni mindent, amit meg kellene tennünk, de mindent meg kell tennünk, amit lehet. Ennek jegyében a kérdések számát radikálisan csökkentettük, tehát a nagy atlaszbeli kérdéseknek 15%-a maradt meg, illetve a kutatópontok valamivel több, mint felét el kellett hagynunk, mert lehetőségeink ennyit tettek megvalósíthatóvá. Ez már a nagy atlasz idején is így volt, hogy bizonyos kérdésekre csak az öregek tudtak válaszolni. Most tessék vele gondolni, elmúlt fél évszázad, ha mi rákérdezünk mondjuk minden kutatóponton arra, hogy a szekérnek milyen részei vannak, akkor az esetek 95%-ával nem kapunk választ. Tudni a középkorúak, a fiatalok pláne nem tudják már, hogy a szekérrész micsoda. Saját szülőfalomban is jártam így, rákérdezek bizonyos növényekre, mondjuk a naspolyára, amit nálunk a lasponyának mondtak, nem nagyon tudnak rá válaszolni, mert egyszerűen nincs ez a bizonyos gyümölcs ott. Egyszerűen nem találkoznak vele.
Az viszont pozitív változás, hogy a Nagy Atlasz készítésének idején politikai okok is befolyásolták a kutatópontok meghatározását. Egyáltalán nem volt arányban a magyarság lélekszámával az például, hogy Erdélyből mennyire minimális ponton kutathattak, és milyen rossz körülmények között az akkori gyűjtők. Ez némileg ki lett pótolva, tehát a határon túli területekről, több helyről lehetőség szerint a nyelvjárási különlegességeket, a nyelvjárás szigeteket, tehát nyelvi szempontokat alapul véve és a lakosság lélekszámát is figyelembe véve alakították ki az új kutatóponthálózatot.
Tanár úr mondani valójához hozzátehetem, mikor a Magyarországon élő bukovinai székelyfalvakban jártunk Hidason, volt egy nagyon kellemes élményem, így a szekérről jutott eszembe, egy 40-es éveiben járó úrral készítettem beszélgetésgyűjtést, és ugye még mielőtt elindultunk volna gyűjteni, a kollégáknál felmerült, hogy vajon ki az, aki még fel tudná sorolni a lőcsös szekér részeit. Aki az alanyom volt, interjú alanyom volt, hivatalos szakmai tekintet asztalos, de autodidakta módon sajátította el az autentikus székely, faragási technikát, mintát, stb. És ő magának készített egy lőcsösszekeret, itt nyert ügyen volt, és elejétől végéig felsorolta a lőcsösszekér részeit.
Mondják azt, hogy lőcsösszekér?
Igen. Lőcsösszekér, meg fürgent is volt a Damrásfalviaknál. Ami nem ilyen lőcs volt, hanem itt a szarva állt föl, tehát nem volt benne sokkal könnyebben térni, deszka oldala volt neki, deszka volt az alja is.
És arra emlékszik, hogy az öregek hogy hívták a lőcsösszekér részeit?
Hát hogy nem emlékezik?
Nem mondaná?
Kerekek. A keréknek van ugye az agy, a küllő, meg a tart. Na most a küllőnek úgy mondjuk, hogy fentő. Akkor van ugye az első ágos, hátsó ágos, van a tengelyágy, amiben a tengely van benne, van a kocsi tengely, azon rajta puska, kápszi, fóvelkápszi és a kerekszeg. És akkor ugye van a rudszár, ami az ágos része. Rossz fölött van a fürgentyű, van a kicsi, amin a lőcsösszekére van, az a fürgentyű, ami az ötödik kerék, ugye, amelyik mozog, akkor vannak a lőcsök, van a szeker oldal, a felindeszka, van a sarágja, de vészkétje sem picsak sorogjának mondjuk, ami mondják, hogy sarágjába legyen. És a fürgentyűs szekéren, amely tiszta deszkából van, annak úgy mondják, hogy a bűtelje.
És ő egy fiatalabb adatközönnek számít, lévő, ami 42-43 éves.
A kutatónak, amikor elindul egy ilyen gyűjtésre, lehetnek kedvenc kifejezései, kedvenc szavai, amiknek a lehető legtöbb változatát szeretné összegyűjteni?
Persze, szerintem mindenkinek megvan a maga kedvenc területe vagy kifejezése. Én a kenderfeldolgozással kapcsolatos kifejezéseket kedvelem nagyon. Kendert termesztette?
Bizony, termesztettünk, hát.
El tetszik azt nekem mesélni, hogy hogyan lesz a kenderből a vászonanyag?
Úgyhogy elvettették, jó földbe volt nekünk mindig, aztán kinyőttük a virágos, mikor felnyílt, volt virágos kender is, még magvas is. Akinek magva volt, az csak ősszelve érett meg, azt kivertük, egy székre leotettük, azt vertük, aztán kinyőtt belőle a mag. Akkor aztán elvittük áosztatni a boltbaura, még egyszer egy tyúkot is vittünk vele, mert ahogy felpakoltak a szekerre, hát még befogott édesapám, meg minden, a tyúk befészkelt. Azt még oda is tolt, még a tojás is ott volt. Mikor szedjük le Szendrőbe, mire üdött a boltbaura, hát ott volt nekünk a tyúk, még a tojás is. Megfogtuk azt a tyúkot, azt odaosztuk. Aztán elosztattuk, talán egy hétig áhozott, akkor aztán szépen kimostuk, szép fehérre, a boltban, akkor hazahoztuk, kiszárítottuk, azt akkor csaptunk, tilóztunk, míg a törőbe is, elvittük a törőbe, akkor is Szendrőbe, megtörtük, azt fontunk ősszel, télbe. Akkor még a kerekes motóval most is vigantam a padon, motóláltuk, ahogy fontunk, volt kerekes guzsáj, úgy aztán megfontuk, azt akkor vettünk, volt olyan betőfá, aztán így rá vettük, azt volt a szautyva is, aztán szőttünk.
Bizonyos növényeknek is nagyon érdekes változataik vannak, tehát a napraforgónak, napraforduló, tányérrózsa, tányérvirág, a csipkebogyónak milyen különleges elnevezései vannak, van olyan elnevezései, amit az adatközlő nem is szívesen mond ki, mert úgy érzi, hogy ez egy kicsit talán profán kifejezés, de maguk között azt az elnevezést használják, nem tudom, hogy majd legfeljebb kivágják, segvakargónak hívják többfelé Székelyföldön a csipkebogyót, meg a különböző állatnevek, nekem nagyon tetszik, hogy a menyét az hol menetke, a görény az gerin vagy girind, nekem ezek a kedvenceim.
János?
Én említettem az előbb a legnagyobb kedvencemet, mert a népdalok világát idézi elénk, amikor egy idős ember így gondolkodás nélkül vágja rá, egy képet lát maga előtt egy felhővel, és azt mondja rá, hogy felleg, vagy azt mondja, hogy homály, és nekem fennakadnak a szemeim, és mondom, hogy még egyszer mondja. De hát sokszor egy különleges ejtésmód, vagy egy diftongus ó-ű használata, ami annyira könyvízű nekünk, hogy el se tudjuk képzelni, hogy nagyon sok magyar beszélő körében ez egy elfogadott ejtés, és ezek így visszahoznak magyar szakos nyelvtörténet szigorlat emlékeket, és mégis úgy érezzük, hogy ezek élő dolgok, és miközben élő dolgok a magyar nyelvnek különböző történeti változatait őriznek. Olyan hangok is előjönnek néha, ámulva hallgatjuk, amelyekről azt szoktuk mondani, hogy a magyar nyelvből kihalt. nem akarom most ezt produkálni, mert nem vagyok autentikus beszélő, de egy-egy ilyen régi hang egy elzárt közösségben, különösen egy az ország két szélén lévő nyelvjárásokban megőrződhet.
Amikor egy-egy ilyen kisebb csapattal megyünk gyűjteni, és szétszéledünk a faluban, mindenki keres magának adatközlőt, elvégzi beszélgetéseket, és utána összegyűlünk, és szinte extázisba esve meséljük egymást, és képzeld el, hallottam bilabiális zöngéspirást, nem egy ilyen hang a V helyén, ami a köznyelvből ugye az ómagyarkor folyamán kiveszett, és már csak bizonyos nyelvjárások, például csángó nyelvjárás őrzi nyomokban, és fantasztikus élmény nekünk nyelvészeknek, de azt hiszem, hogy ez bárki egyszerű emberfiának, aki nem találkozik nyelvjárásokkal, vagy ugye csak a saját nyelvváltozatát ismeri, és más nem, mindenkinek nagy élmény lenne találkozni ezekkel a különleges kifejezésekkel, vagy hangtani formákkal.
Tapasztalatlanságomból kifolyólag vannak olyan gyűjtések, olyan interjúk, amikor hosszas értekezésbe kezdek el az adatközlővel, hogy mit, minek hívnak. Jutott ez eszembe a homályról, egy lövétei adatközlő, mert nagyon kedves adatközlő, mert kicsit megálltunk a kérdőív során, és elkezdtem kérdezgetni, hogy hogyan érti azt, hogy homály mutatva a felhőre, amire leszűrtem azt, hogy ez valóban a felhő, amikor alátámasztotta, hogy a homály az, amiből az eső esik. Vagy például meglepődve tapasztaltam, hogy bizonyos falhagban, például Csíklákoson, mármint az én adatközlő meg nyilatkozásai alapján gondolom ezt a következtetést, bokor és fa között nem tesz különbséget, és hosszasan kellett kérdezgetnem, hogy akkor mi terem a ribizli, a magyaró, a rózsa, és mondta, hogy rózsafa, ribizli fa. Hozzátesz, hogy bokor, de hogy nekik tulajdonképpen nincsen különbség. Valamint amikor én euforikus állapotba szoktam kitörni egy-egy gyűjtés után, az az én kedvenc szavam elnyerése, ami ugye nincsen benne a kérdőívben, de én rendszeresen meg szoktam kérdezni ott, ahol úgy gondolom, hogy lehet, hogy szoktak-e bivajt tartani még a faluban, és ennek hogy hívják a kicsinyét, a bivaj borjút, amire szokták válaszolni, hogy bivaj borjú, de az én kedvencem a bihal borcs. Nem csak azért, mivel hogy a számítógépes feldolgozó adatrögzítő programnak, amit használunk, az egyiknek ez az elnevezése, hanem nekem még gyerekkoromból személyes élmények fűznek a bivajhoz. Amikor először láttam, akkor hihetetlen nagy élmény volt, hogy ez az óriási fekete állat, ugye mondom én 7 évesen, hogy óriási fekete állat, ott megy a tehenek között a falu utcáján, és hogy milyen érdekes a nagy fekete csavaros szarva, stb. És azóta, amikor tehetem, kutatom, hogy Erdélyben mely falvakban tartanak még bivajt, és volt szerencsém többször fényképet készíteni róla a bihalbocsról is.
Milyen állatokat tartottak?
Tehent, szlovac, jó.
Kecske nem volt erre?
Volt kecskesereg, direkt volt kecskesereg, ami a szegényebb emberek, akik nem tudtak tehenet tartani, kecskét tartottak, hogy legyen teaárna. Hazajáró kecskesereg volt, és bihal is volt. Renget, a félcsorda bihal volt, nekünk is volt. Még úgy is volt, a hat bihalunk volt egyszer.
Van itt még valahol, ahol tartnak még bihalt?
Bihalat úgy tudom, hogy Sófalán, ha tartnak, s megint a Kükünlővár, Csegesvár mellett. Oda jártak innő bihalat venni, Lekencégyre örökké mentek, akik kupeckedtek a bihalakkal. Ott sok volt.
Hány bihal volt itt a háznál?
Hát volt úgy, hogy 6 is volt. Volt 2-3 nagy, s akkor voltak a bornyuk. Aztán abból vágtunk is le, azt nem kellett vinni se óta, ni súgra
sem. Mondják, hogy bihal bornyuk?
Igen. Bihal bocs, úgy mondták, bocs inkább.
Igen?
De igen, de mondták, hogy a bornyú is. Jó, zömök állat a bihal.
De fekete?
Fekete. Volt itt egy embernek egy fehér is, lett egy fehér bihal, igen.
Csavaros szarva van?
Hát nem, az a rendes. A csavaros szarva a berbésnek van, a jónak. A bihalnak csak úgy rendesen hátrafelé egy hajlásba fejhajlik. De nagyon jó, a bihal erősen, aki megszokja a gazdáját, olyan nyáros állat, hogy erősen. Idegent nem szeret.
Nehéz megszoktatni?
Nem, nagyon jó, de szófogadó állat.
Ugyanazt teszi, amit a tehenek?
Ugyanaz, kevesebb tejet. De jó tejet, zsírosabbat. És a bocs az rassan nő. Az 6-7 is korvában leszoktuk vágni, mikor olyan, amit nem akartunk megtartani. Akkor a legjobb, neki adtuk az egész tejet. Aztán azután, ha nem elvettük a tejet, akkor megmecseledik, és olyan gyengélek, aztán másikban legelőn helyre igazodik.
Bivaj tejet is ittunk az egyik
igen,
helyen.
Igen, ez így van. Megkínáltak minket bivaj tejjel.
A bivajról jut eszembe, ugorjunk egy nagyot, és Sopron megyébe menjünk. A szülőfalomban az öregek emlékezete szerint valamikor két bivaj volt. de ez régen volt már, és Bihónak hívták, Bihónak. De nincs azóta se bivaj, és ez azt jelenti, hogy ha a fiatalokat kérdezem, hogy hogy mondták a bivajt, nem tudnak rá más mondani, bivaj, pedig nem igaz, Bihó volt régen. Nekem nagy élményem volt, ha már itt élményeket is szóba hozunk, amikor életemben először csángóföldön nyelvjárást üthettem. Tudnélék, tapasztaltam azt, hogy halván az ottani beszédet, nyelvészként ez viszonylag könnyű volt, úgy éreztem, mintha a kódexek világába kerültem volna vissza. Tehát ezt az élményszerűséget, amit az ember megtapasztalhat, ezt kívánom én sok fiatalnak, minél több embernek, hogy tudnélék, a nyelvvel, az anyanyelvvel, az anyanyelv különböző változataival való találkozás, hogy micsoda élményt nyújthat, hogy fölfedezzük azt, hogy ebben a nyelven mennyi minden van. És ilyenkor eszembe jut az, hogy mi van az anyanyelvi órákon. És amikor kérdezem az egyetemre bekerülő hallgatókat, és kiderül, hogy a hallgatók egy része nem kapott anyanyelvi órákat, más csináltak rajta, vagy nem kellőképpen foglalkoztak az anyanyelvvel, akkor elszomorodom, hogy hogy lehet egyáltalán ezt a tárgyat nem színesen tanítani. Mert maga a nyelv rendkívül színes, és ezt mi, akik abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyelvállásokat is gyűjthetünk, lépten nyomon tapasztaljuk természetesen.
Engem még az érdekel feltétlenül, hogy amikor itt a fővárosban a Zajos utcákon járnak, ahol az egyetem is van a belvárosban, vagy bárhol más út, ha valaki igazi szép nyelvjárásban beszél, felfigyelnek-e, kihallják-e a zajból?
Ajaj.
Sőt, hát ez egy jó játék azoknak, akik ezt szeretik, vagy ezt művelik, hogy utána találgatjuk is, hogy a szomszéd asztalnál lévő Sepsi vidékéről, vagy Udvarhelyszék vidékéről van, hát nem elég az, hogy székely nyelvjárás, vagy ilyen palóc, olyan palóc, vagy hogyha ezt még lehet finomítani, akkor melyik falukból származik. Végén megkérdezzük, és akkor eldől, de igen, hogyha valakinek a füle erre egyszer rááll, akkor elkezdi ez nagyon foglalkoztatni.
Ez nagyon nagy élmény, mint ahogy az is nagy élmény volt szerintem sokaknak, amikor a televízióban megjelent egy időjárás jelentő fiatalember, aki gyönyörű palóc nyelvjárásban beszélt. És
igen, Rejsz Andrásról van szó.
Így van, de mindenki felkapta szerintem a fejét rá, és annyira jó lenne, ha több ilyen lenne, többféle nyelvjárás megjelenhetne a különböző televíziókban, rádióban, mert azt hiszem, hogy ez például egy útja lehetne annak, hogy minél inkább elfogadják a nyelvjárásokat, és ne bélyegezzék meg, és ne mondják azt rá, hogy ez csúnya beszél, ez parasztos.
Judit mondta, hogy budapesti, tehát ő nem hozott magával otthonról nyelvjárást, de a többiek igen. Beszélik még?
Én pont nem. Én 4 éves korom óta élek Magyarországon. 4 éves volt, amikor a családunk áttelepült, tehát én gyakorlatilag így szocializálódtam. Így bár azt mondják a szüleim és a rokonaim, hogy 4 éves koromig még a sepsi vidéki, sepsiszentgyörgyi nyelvjárást, vagy regionális köznyelvet én is beszéltem, de már egyáltalán nem. Természetesen, amikor hazamegyek látogatni, akkor azért én is igyekszem, már csak így a könnyebb kommunikáció érdekében is, de nagyon szívesen használok tájszavakat, ez nem jelent semmiféle nehézséget számomra, viszont a fonetikai bázis amúgy mondva már nem képes arra, hogy produkáljam azokat a nyelvjárási hangokat, amiket a családtagjaim beszélnek, produkálnak. Valamint így a többiek mondani valójához hozzáfűzve, ez a sok gyűjtés és magában a szakmai rész az dolognak, hogy ezzel foglalkozunk, kifejezetten edzi a fülünket és egyre inkább érzékenyebbé tesz minket arra, hogy felismerjük a különböző nyelvjárási beszélőket. Tehát nem kell, hogy egy falunak az autentikus nyelvjárását beszéljék, ha csak az adott régióra jellemző nyelvszeni szerkezetet produkál, vagy hangokat. Nagyon sokan, akik már itt élnek, vagy egy nagyobb városból származnak határon túlról, már nagyon kevésbé produkálnak bizonyos jelenségeket, de vannak dolgok, olyan vagy nyelvtani, vagy hangtani, vagy akár szóbeli jelenségek, amelyeket egyszerűen nem tudnak levetkőzni szerencsére, amíg ők úgy érzik, hogy nem, például egy hölgyel beszélgettem egy hagyományőrző boltban itt Budapesten, és elmondta, hogy hát ő irodalmi nyelven beszél, de hogy a párja meg a családja őrzik a székely nyelvjárást, és így gondoltam magam, hogy persze irodalmi nyelven, ha úgy beszél, akkor nem kérdeztem volna meg, hogy honnan származik. Igen, és valóban ez már lassan szinte nem csak az érdeklődési területünk szakmán belül, hanem a hobbink is, hogy erről értekezünk, és hogy ilyen jelenségekre figyelünk fel.
Én is tulajdonképpen városi környezetben nőttem föl, de hagyományosan őző városokban, Kalocsán és Kecskeméten, úgyhogy azt meg magamon is megfigyelem, hogy amikor az érzelmi töletet is befolyásolja a mondani valómat, akkor egy-két szóban mégiscsak előjön néhány nyelvjárási sajátosság, vagy egy budapesti életvitel kialakítása közben egy teljesen budapesti feleséggel az ételnevek kapcsán jönnek elő a nagyszülők, esetleg sváb tájszavai, vagy a másik nagyszülők dél-magyarországi tájszavai, úgyhogy valahol mélyen azért élnek, bennem nyelvjárási gyökerek.
Látszik, hogy kivételes eset vagyok most. Én ugyanis nyelvjárásban nőttem fel, és szocializálódtam, és igazából az a nagy szerencsém, hogy nyelvészként, vagy kezdő nyelvészként hamar rájöttem arra, hogy a nyelvjárás megtartás a szakmai szempontból is nagyon fontos. Tehát én megtartottam a nyelvjárást, ez azt jelenti, hogy ha hazamegyek, akkor egyébként különben nem. Hazaérek szülőfalomba, automatikusan, anélkül tudatos volna ez a folyamat, átkapcsolok arra. Tehát a mindenkori otthoni beszédpartneremtől függően vagy a mélyebb, vagy pedig a kevésbé mély nyelvjárást beszélem mind a mai napig, és törekszem megtartani a továbbiakban is ezt.
Amikor készültek erre a beszélgetésre, nyilván nagyon sok minden eszükbe jutott, hogy erről kéne beszélni, ezt feltétlenül mondani kellene. Van-e valami, ami kimaradt ezek között?
Esetleg egy tréfás dolgot is, mert ugye a gyűjtéskor hangzanak el néha olyan válaszok, amik félre érthetők, vagy félre magyarázhatók. Én két olyan példát említek, ami eléggé közkeletű a nyelvjáráskutatók körében. Az egyik ugye az, hogy ott van ugye a bácsi meg a néni, és kérdezi, hogy állataik vannak? És a válasz pedig így hangzik, ha nincsenek, csak ketten vagyunk az asszonnyal. Most ugye ez félreérthető, de abban a környezetben ezt senki nem értette volna félre. A másik pedig, amikor azt kérdezi, ugye arra kíváncsi, hogy a fiúnak ugye apja van, ezt az alakot várnánk, hogy apja, ezt mondják-e, vagy apja, és kérdezi ugye a nénitől a gyűjtő, hogy na, milyen van a fiúnak? Nem jön a válasz. És utána, mint egy elpigulva, szégyenlősen azt mondja a néni, tudja azt maga nagyon jól.
Volt egy nagyon kedves történet, egy ismerősöm mesélte, Erdélyben járt valahol, és meghívták vacsorára. És ott volt szépen fölterítve az asztal, minden földi jóval, és ott ült az ifjú szép feleség is az asztalnál, és a vendéglátó pedig mászkált föl alá, pálinkát töltött, stb. És hogy oda mutat, nyilván az asztalra akart mutatni, de a feleségére, és azt mondta, hogy használjék. És szerencsétlen ismerős teljesen megdöbbent, hogy hát a feleségét használja. Hát használjék, Kent, hát használjék. Mert hogy ez egyenre vonatkozik ez a használjék, de a feleségre mutatott teljesen egyértelműen, és ugye a használjék kifejezést használt, és hát, hogy teljesen zavarba voltam, ha még egyszer megkérdezi, használom. Igazából nincs a kérdőimnek olyan kérdése, amire ne hallottunk volna már valami vicces választ.
Például megint csak visszatérve arra, hogy előjön-e az a kifejezés, amit várunk, kérdezgetjük, hogy mi az az eszköz, amit oda támasztanak a padlás feljárahoz, amin föl lehet mászni. És azt mondja rá az idős adatközlő, hogy létra. És ezt elmondja 15-ször, és mi kérdezgetjük rendületlenül, hogy hívják ezt a dolgot, amin felmásznak a padlásra, és úgy odaszól a házastársához, tényleg van más szavunk arra, hogy lajtória? És akkor mégiscsak kijön.
Vagy amikor tipikus székely humorral találkozik az embergyűjtés közben, van egy olyan kérdésünk, hogy mi van az embernek a szájában, a fogai meg a, és ugye várjuk a nyelve választ. Nézem a bácsi, hogy a nyelve, meg sajnos az asszonynak is van a szájában nyelve. Minden kérdésre van valami.
Két dolog van, ami bennem rekedt. Az egyik az, hogy csak a végét csíptem át tanár úr utolsó előtti megnyilatkozásának, ami az iskolában való oktatást boncolgatta. Én eredetileg magyar nyelv és irodalom szakos tanárnak készülök, és rendületlenül tanulok, hogy ez lehessek. Most, amikor elkezdtem tanítást, módszertan tanulni és ezzel is foglalkozni, döbbentem meg, hogy mennyi olyan tankönyv van, aminek törzsanyaga a magyar nyelv változatok kérdése társadalmi és területi szinten kifejezetten jól és tág értelemben boncolja, és a másik megdöbbenés az volt, hogy a középiskolában erről én egy szót nem hallottam. Tehát, hogyha nekem nem lettek volna kapcsolataim nyelvjárási beszélőkkel, nem nyelvjárási területről származom, ahol rendszeresen visszalátogatok, valószínűleg ez egy ugyanolyan rejtett dolog marad, ami...
Vagy csak megtanulandó anyag.
Vagy csak megtanulandó anyag, vagy éppen negatív érzéseket kiváltó, ami a legtöbb budapesti, vagy nem éppen nyelvjárásinak mondott nagyváros diákjában kelthet. És mindenféleképpen igyekszem arra törekedni, hogy tudjak a nyelvtanórákon mutatni hanganyagokat, bővebben bele tudjak menni a témába, hogy még mielőtt negatív előítélet alakulna ki a gyerekekben a nyelvjárási beszélővel kapcsolatban, tudjam ezt egy olyan szintre hozni, amivel elérhetem azt, hogy ez egy normális dolog, egy szép dolog. A nyelvnek ez a hozzátartozója, ez nem megvetendő, hogy tulajdonképpen az, hogy ez van, ez a mi nyelvünk, ilyen szép, színes, és hogy ezt próbálják meg értékként kezelni, és nem pedig megszólni, vagy lenézni a nyelvjárási beszélőt. Kicsit elvesztünk itt a szakmai berkekben. Tulajdonképpen az, amivel mi foglalkozunk, és amilyen anyagok ebből a végén születnek, akár az új atlasz, vagy az eredeti magyar nyelvjárások atlasz, vagy mindez a digitális, multimédiás anyag, amin mi dolgozunk, nem csak a szakmabelieknek szól, tehát nem csak a dialektológusoknak szól, az egyetemi hallgatóknak szól. Én úgy érzem, hogy ez mindenkinek szól, aki ezzel szeretne foglalkozni, aki egy kicsit is érdekel az, hogy a hazájában milyen nyelvváltozatok vannak. És úgy gondolom, hogy ezt a nyelvjárásokat, magukat hungarikumként kellene kezelnünk, és értékként kellene tekintenünk rá, érdekességekként, és nem pedig lenézni és megvetni azt, aki nyelvjárásban beszél.
Lehelhez kapcsolódóan egy rövid megjegyzés. Ha a Nagy Atlasz idejére gondolok, ez 50-es évek, az akkori nyelvatlasz gyűjtők fölmérése szerint a magyar anyanyelvű lakosság, tehát a magyar nyelv közösségnek mintegy 70% a nyelvjárásban beszélt. Ma már nem beszélnek annyian nyelvjárásban, azonban kijelenthetjük, hogy a magyar anyanyelvű közösségnek több mint, jóval több mint fele regionális nyelvhasználatú magyarul nyelvjárási vagy nyelvjárási as. Tehát amikor azt hisszük, mi mondjuk Budapestről szemlélve a dolgokat, ugye felülről nézést megvonna az ország írtani, akkor azt gondolhatjuk, hogy már alig beszélnek néhányan öregek eldugott falvakban. Szó sincs róla. A nyelvjárási vagy nyelvjárási as beszélők a magyar nyelvközösségnek többségben lévő kisebbsége. Tudni, kisebbségnek gondoljuk, de ez a kisebbség nyelvhasználat értelemben többség. Ezt jó volna tudomásul venni, és ezt jó volna tiszteletben tartani, és ennek megfelelően ne csak ugye kabarékba használják azokra a célokra, amelyekre használják sajnos. Ezzel ugyanis diszkriminálnak nagyon nagy réteget, mint említettem, a magyar nyelvközösség többsége még regionális nyelvhasználatú.
Színes szép szavak címmel beszélgetést hallottak az új magyar nyelvatlasz készítésének műhelytitkairól. Beszélgető társam volt Kisjénő professzor úr, a kutatás vezetője, Schulz Judit és Bárt János tudományos segédmunkatársak, valamint Ambrus Lehel egyetemi hallgató. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Pajs Judit.